Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, Sali Noémi a vendégem, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kutatója és múzeológusa. Szervusz Noémi, köszönöm, hogy itt vagy.
Jó napot kívánok mindenkinek, szia Sándor, én egy nyugger vagyok, ezt azért szögezzük le. Tehát kétség kívül a múzeumban dolgoztam
úgy van,
hosszú
úgy...
évekig, de most már két éve a világ legboldogabb, legszabadabb nyuggere vagyok.
Igen, de hát azért az, amit te ott letettél az asztalra, az az elévülhetetlen érdemekké kovácsolta ezt az egész. Pontosan, úgy van.
Nem is
erről, hanem inkább libázzunk. Ugye óhatatlan, hogyha a liba étkekről beszélünk, akkor megkerülhetetlen Márton és a gágogó libák közötti kapcsolat annó sok-sok ezer évvel ezelőtt.
Hát azért sok ezer nem, de hát ugye úgy van a történet, hogy itt van nekünk ez a drága jó Szent Márton, aki túr püspökeként vált szenté és híressé, és mit tudom én, hát a Magyar Katolikus Egyház egyik, vagy általában a Katolikus Egyház egyik jelességévé, de azért van neki külön még egy magyar jelentősége, mert hogy ő annak idején Pannonia provinciában született, Szombathely büszkélkedik ezzel, hogy Szent Márton az ő szülöttjük. Ez 316-ban vagy 317-ben történt, ezt nem tudjuk pontosan az évet, és 397-ben halt meg. Tehát több ezer évről nincs szó, de azért 1600-ról szó van. És a Szent Mártont katonának küldi az apja, már csak azért is, mert már akkor kezd kacérkodni a kereszténységgel, és akkor ezt a papa rosszul tűri, és a katonaságot ott hagyja, és azt tudjuk, hogy 361 körül alapít egy kolostort, és 10 évre rá történik az a nagy látványos eset, amikor meg akarják őt választani Túrváros püspökévé, de ő ezt nem akarja, és bújik, ebújik, rejtőzködni próbál. És akkor a legenda szerint bebújt a libák közé a baromfiólba, de a libák tudták, hogy ő kicsoda, és észveszejtő gágogással hírt adtak arról, hogy itt bújdosik ez a nagyon derék szerény Szent Márton. És akkor kivakarták őt onnan a liba fészeszből, és akarta, nem akarta, mégiscsak megválasztották őt püspöknek. Úgyhogy hát ez a libákkal való kapcsolata a Szent Mártonnak, de azért az ő legendájának a leghíresebb, vagy számomra legkedvesebb mozanata, azért ez mégiscsak a koldussal való történet, amikor amilyen város kapujába ott jön egy ilyen szerencsétlen, rongyos, nyomorult félpucér ember, és akkor Szent Márton lekapta a köpenyét, a kardjával ketté hasajtotta, nyilván egy ilyen nagy lebernyeges, nagy lebernyeg köpeny lehetett, ketté vágta ezt a köpenyt, és a felét odaadta ennek a szenvedő embertársának.
Igen, azt gondolom, hogy ezt a történetet nem lehetett kihagyni, ha a libákról beszélünk, a liba gasztronómiáról. Az viszont egy nagy ugrás. A magyar gasztronómia történetében a liba az mikor kerül mondjuk elősőként írásos formában,
hát,
valamilyen receptúrában?
Azért te ilyenek, te ezt nem mondtad, hogy én ilyenekre készüljek, vagy dátumok.
De most nem is, de körülbelül, hogy mondjuk ez hanyadik század környékén lehetett, az sem...
Hát nézd, a középkorban már egész biztos, hogy ez van, és ez azzal függ össze.
Jó, akkor bocsánat, másként kérdezem. A liba, mint lakodalmi lakoma. Mint nagy lakoma étek, az a középkori udvarokban már akkor
volt? A középkorban már van libázás, mégpedig azért, mert Szent Márton napja az a karácsony előtti böjt, 40 napos karácsony előtti böjt utolsó napja. És akkor ugyanúgy, ahogy farsangkor is, mindjárt jön a nagy böjt, és még utoljára egy rettenetes nagyot eszünk. És ez volt a Szent Márton napi lakoma, és mivel ez egybeesik azzal, hogy egyrészt kifort az újbor, másrészt pedig már vágható méretűvé nőttek a szerencsétlen tömött libák.
Ez utóbbi milyen nagyon fontos dolog.
Hát igen, igen. Szóval, hogy már meghízott a nyomorult liba, ezért aztán ezeknek a hagyományos, a böjt előtti utolsó lakomáknak hagyományos fogása volt a hízott liba, illetve és hozzá kellett hagyományosan inni az új bort. Na most ez a böjtös dolog, ez nagyon érdekes, most foglalkoztam éppen egy szerzetesi szakácskönyvvel, és annak kapcsán másztam bele egy kicsit jobban ezekbe a böjti előírásokban, meg egyáltalán ennek a szabályaiban, mert mára már hát nagyon el vagyunk lazulva. Tehát ahhoz képest, hogy annak idején az egyház miket írt elő, és az hogy szabályozta, hát ahhoz képest már tényleg még a hívő keresztény is alig tart be ezekből a régiekből, pláne semmit, de a meglévőkből is alig valamit. Szóval, hogy a magyarban egy szó van erre, hogy böjt, na de a latinban. Hát a latinban nem úgy van, ám az kettő van. Az egyiket úgy hívják, hogy abstinencia, ezt ismerjük, mert most az alkoholtól való tartózkodást jelenti, de ez régen...
Ez a száraz november, mondjuk?
Hát például igen, uh-huh. De ez egy sokkal általánosabb kifejezés volt valamikor, és ez azt jelentette, hogy bizonyos ételektől és italoktól kellett, illet
tartózkodni.
Ez az abstinencia. A másik szó a latinban a böjtre, azt úgy mondják, hogy jejunium, a franciásoknak a jeûne, mint böjt és jeûné, az ebből van, és az pedig azt jelenti, hogy sokkal kevesebbet szabad enni bármiből, nem csak, hogy nem szabad bizonyos dolgokat enni, egyáltalán sokkal kevesebb, sokkal ritkábban szabad enni, kevesebbet szabad enni, mondjuk vacsorázni nem szabad bizonyos napokon, kenyér és víz egész nap, és így tovább.
És voltak tiltott étkek? Akkor ezek szerint? Tehát egyrészt ugye azt, hogy mondtad, hogy kevesebbet is kellett tenni, meg volt, amit esetleg nem is lehetett?
Hát igen, persze, a hústilalma, a böjtös napokon a hústilalma az a legfontosabb, de nem csak a húsé, hanem eredetileg minden állati eredetű kajája is, úgyhogy nem volt szabad tejtermékeket se enni, nem volt szabad tojást se enni. És akkor nagyon érdekes, hogy a török hódoltság idején, egész konkrétan 1611-ben fordul a magyar klérus a pápához, hogy ezekben a rendkívüli időkben engedje már a tejtermékek és a tojás fogyasztását böjtben. De ettől még a legrégebbi szakácskönyvekben ilyen három ilyen ételcsoportot találsz. Az egyik a hústevő napra való étkek, a következő a teljes étkek, amiben a tojás is beletartozik, és a harmadik pedig a teljesen böjtös étkek, amik ezeket egyáltalán nem tartalmazzák.
Az jó, ha azt gondoljuk a libáról, hogy az valóban fejedelmi lakoma? Tehát akkor, amikor libát készítünk, akkor úgy megadjuk a módját, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor egy picit kirúgtunk a hámból?
Nyilván nagyon megadjuk a módját, mert az otthon tartott baromfiak közül, amíg meg nem érkezik Amerikából a pulyka, majd Mátyás király korában már esznek pulykát, de korábban addig a liba az a madár, amelyik ugye egy elefánt méreteivel itt mindent visz. És ugyanúgy, ahogy az ökörsütés is mondjuk ilyen nagyon nagy ünnepeknek volt az eseménye, amikor az egész falut vagy az egész környéket vendégül látták, hát itt nyilván kisebb léptékben, de mégiscsak arról van szó, hogy a legnagyobb dögöt, ami a környezetünkben van, azt elkapjuk, kinyírjuk, és rettentesen megesszük. De hát nyilván ehhez valami alkalom kellett, ehhez egy esemény kellett, ehhez sokaság kellett. Ez nagyon fontos, hogy libát egy kétszemélyes háztartás, vagy egy egyszemélyes háztartás számára az ember nem vág. Ugye mi itt kezdtünk beszélgetni még az adás előtt, kérdezted, hogy én sütöttem-e libát. Én soha életemben nem sütöttem libát, mert amikor gyerek voltam, akkor szegények voltunk, és nem tellett libára, amikor felnőttebb lettem, és pláne amikor kifogytam a családtagjaimból, most ott állok egyedül, érted, most vegyek meg egy 6-7 kilós ilyen behemótot, mi a fenét csinálok vele? Hát nem tudom eltartani, nem, tehát a liba az mindig is igen, olyan bocsánat. Volt, hogy sokan egyszerre nagyon örülnek neki.
Ennek az ellenpontját az én életemből el tudom mesélni. Ugye én falusi gyerek vagyok, nálunk a nagyanyám nagyon nagy háztartást vitt, viszonylag elég sokan is voltunk, amikor körbeültük az asztalt, de például a liba az nem volt a Baromfi udvar része. Kacsa volt dögivel, meg mindenféle tyúkok, de a liba az nem. Soha nem kérdezte meg tőle egyenek, mi lehetett az oka például.
Nem tudom, hát lehet, hogy az, hogy a kisliba egy rettentő kényes jószág, az nagyon macerás nevelni, döglenek a kislibák, szóval nagyon sok baj van vele, ez én végképp nem értek, csak vannak ilyen olvasmány emlékeim, vagy élményeim, hogy kisliba, kispulyka, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon, nagyon neccesen nevelhető kicsi jószágok, de hát lehet, hogy egyszerűen azért is, mert hogy hát sokan voltatok, de hát szóval egy liba megevése az egy ügy.
Illetőleg hát annak a libának a megevése, ami aztán eljutott Márton napig, az egy eléggé nagy procedúra volt már a Liba életét tekintve, hiszen egy hosszú heteken át tartó tömés vezetett oda, hogy föl lehessen mesterségesen izgalni.
Hát a hízott liba, ami most már ugye az állatvédelmi törvények ezt tiltják is, most már a régi módszerrel, hogy bedugnak egy csövet a liba gigájába, és azon lenyomják a kukoricát, és akkor szerencsétlen ott fuldoklik meg, tehát ez tilos, és én ezt nagyon helyesnek tartom, hogy ez tilos. A hízott liba mája az egy nagyon finom dolog, de hát arról van szó, hogy iszonyatos beteg az a liba. Ad neki attól akkora a mája, az embernek is, hogyha akkorára nő a mája, akkor az azt jelenti, hogy nagyon beteg. És ez a liba is szerencsétlen nagyon beteg. Úgyhogy én szívesebben eszem egészséges állatot, és lehet kapni kacsamájat, pecsenye libamájat is, ami nem egy ilyen mesterségesen gyötört állatból származik. És hát ugye rettenetes hája a libának, és a liba zsír, és a liba töpörtyű, tehát ugye ezek mind ilyen kifejezetten koleszterinbarát dolgok. Mondjuk tél elején, amikor már kezd hideg lenni, meg Krúdi úgy kezdi talán a Hétbagoly című regényét, hogy Szent Márton napján leesett a hó. Úgyhogy a régiségben egyáltalán nem volt ritka a havas november, és az, hogy fagyott, az pláne. Most már azért ez egy kicsit úgy tűnik, hogy ez megváltozott, hogy nincs is elég hideg hozzá.
Igen, de hát bocsánat, hogy ugye azért akkor a karácsony előtti 40 napos bőjtzárásaként, akkor ez egy nagyon fejedelmi pillanat volt, amikor libát lehetett enni. Igen. Érdekes módon, amikor a liba részeinek az elfogyasztásáról beszélünk, akkor csak mindig ilyenkor fölrémlik, és ott van a ludas vagy a ludaskása. Amiről egyébként azt olvastam, hogy egy nagyon, hát viszonylag macerás elkészíteni, de a háziasszonyok praktikumságából adódóan ezt is ilyen nagyon több részletből és nagyon sok résznek a felhasználásával lehetett elkészíteni.
Hát igen, a ludaskása az apróléknak a célszerű felhasználásáról szól. Mert ugye hát most mi mindene van a libának, azért kicsit vegyük végig, hogy mi mindene van a libának. Hát ugye fogod a libát, kinyírod. Van a libának egy nyaka. Ez a nyak, ezzel embert lehet ölni, ez akkora. És ez például a zsidó gasztronómiában foglal el fontos helyet, egyébként is a zsidó konyhában, mivel a disznózsír kiváltására használták, és használják ma is a libazsírt, és a disznó hús kiváltására használják a libát. Szóval a libanyak és a libanyak töltve az egy fejedelmi, ilyen finom specialitása a zsidó konyhának. Azon kívül még van neki millió aprólékja, ami mind megy a levesbe bele, illetve nem a levesbe, hanem megy vagy a levesbe, mert azért ez is természetesen a libaleves, és itt megint a zsidó gasztronómia macesz gombóca beúszik ebben a levesben, tehát vagy levesbe, vagy pedig a ludaskásába megy befele az aprólék. Akkor van ennek a libának egy hatalmas nagy melye húsa, ami azonban gyakran száraz, és akkor emiatt szoktak abból fasírtot készíteni. Azon kívül van egy nagy hátisó fele a libának, és ezt a hátisó felét, ezt szokták volt a régiségben a papnak küldeni ajándékba, és innen van a neve minden madár ülepére, hogy a püspök falat. Nagyanyám esküdött rá, hogy a püspökfalat jó, én gyerekkoromban mindig azt állapítottam meg, hogy ő azért eszi a püspökfalatot, hogy nekünk maradjanak az értékesebb húsrészek.
Nagyon kultikus volt a püspökfalat, tehát mindig ki lehetett érdemelni, én is nagyon későn nyúltam hozzá, de ehető.
Hát ehető, hát mégis annyi minden ehető. Na most akkor van a libának a combja, aminek a hagyományos elkészítés módja az, hogy megsütjük, és vörös káposztával, lila káposztával, körítve, krumplipürével, ott gyönyörű, pirosan vigyorog a tányérba. Hát most egy libacomb az is olyan, hogy hát azért, ha egy egész libacomb, az egy felnőtt férfi számára is egy embert próbáló dolog, úgyhogy ezt mikor gyerekkoromban néha előfordult, hogy nagymama külön vett combot, tehát nem egész libát, hanem combot, de akkor azt hihetetlen gazdaságosan tudta szeletelni úgy, hogy két combból négyen degeszre laktuk magunkat.
Voltak éppen, bocsánat, a ludaskás az tekinthetjük akár egy egytálételnek is, ugye?
Persze.
Hiszen a rizssel, amikor a gerslivel és a rizssel elkészítve, az egy nagy halom volt, amikor oda tették az asztalra. Valóban a kis aprós zúzával, mellel, nem a mellel, hanem szívvel bevágva.
Igen, hát a libának mindene nagy, úgyhogy a belsőségei is jó nagyok, és akkor a szívet, zúzát, tüdőt, húszafatokat, aprólékot, ezt mind a ludaskásába, anyám szép szavával élve, bele lehet inkorporálni, és hát egy rendkívül laktató, igazán tipikus, ilyen nagyon téli kaja.
Tehát utolsó kérdésünk, mert aztán lejár az időnk sajnos, hogy a liba, mint étek egész Magyarország területére jellemző volt? Tehát mondjuk nem volt különbség az alföldi, dunántúli, északi felhasználás, vagy kedveltség között?
Annyiban van különbség, hogy vannak olyan területek, amik földrajzilag alkalmasabbak arra, hogy ott libát neveljenek, úgyhogy az Alföldön van sok liba, meg a Dunántúlon is volt sok liba, tehát ahol sok víz van, nagy kacsa és liba úsztató helyek vannak, ott természetesen könnyebb libát nevelni, mint az északi középhegységben, hát ez adódik. Valami nagyon fontosat kifelejtettünk még, és ezt nem hagyhatom ki itt a liba alkatrészeknek az elemzések közben, a liba áj, és megint a zsidó gasztronómiának egy egészen nagyon, nagyon különlegesen, nagyon-nagyon finom specialitása, az úgynevezett inasz. Az inasz az kifagyasztott libaháj, ami lényegében úgy működik, mint a disznós konyhában a paprikás szalonna. Úgyhogy a hájat fokhagymával és paprikával bőségesen ellátják, besózzák, és utána istenesen kifagyasztják. És akkor ezt így, ahogy van, lehet szeletelni, és kenyérrel, hagymával tolni. Egy nagyon-nagyon finom kaja, amit hát bizonyos speciális budapesti henteseknél is időnként lehet kapni, de hát egy nagyon különleges csemegének számít. És akkor ki ne felejtsük már még a libának a tollát, ugye, mert az egy külön nagy üzem volt, és egy külön iparág, úgyhogy a libás vidékeken természetesen.
Hát és a foszt a libafosztás, vagy a tollfosztás, az
hát,
pedig egy másik külön
egy
kategória.
Igen.
Köszönöm szépen, Sali Noémi, nyugdíjas. Most megadtam, tessék a titulus.
Köszönöm.
Volt a vendégem. Hát önöknek, meg nekünk is jó étvágyat a libához, mert azért most indulnak a libanapok, és akkor elég sok helyütt lehet nagyon-nagyon finom étkeket enni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, jó étvágyat mindenkinek.